ez teljesen a kormány agyszüleménye. Én szerintem a gyakorlati végrehajtást ők se gondolták végig. Ugye itt fönnáll az a veszély is, hogy ő továbbra is katona marad. Tehát rá nem a nemzeti köznevelési törvény, illetve ez a bosszú törvény és annak végrehajtási rendelete lesz érvényes. Tehát fogalmunk is mi alapján fogja kapni például a bérezését.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Oktatásról fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy véget ért a tanév, és a szakszervezeti vezetők értékelték a tanévet. Tótyik Tamás, a PSZ elnöke azt mondta, hogy nagyon szomorú tanéven vannak túl, úgyhogy lesz miről beszélgetni, státusztörvény, felmondások, egyre növekvő tanárhiány, teljesítményértékelési rendszer, elméleti testnevelés, és hát arról is fogunk beszélgetni, hogy tanárnak képzik, vagy képezhetik át az 55 év feletti katonákat is, úgyhogy elég mozgalmas volt ez a tanév is, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Gosztonyi Gáborral, a PSZ alelnökével. Köszönöm, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást.
Szóval Tótyik Tamást idéztem, hogy nagyon szomorú volt ez a tanév is, vagy nagyon szomorú tanéven vannak túl a pedagógusok. Belemegyünk majd a részletekbe a különböző témákkal kapcsolatban, amiket említettem, de ha összehasonlítjuk, mennyivel volt rosszabb vagy jobb ez a tanév, mint a korábbiak, mármint ami a problémákat illeti, vagy a problémák megoldását, mert itt csak felsoroltam.
Igen, talán egy csendesebb, de legalább olyan mozgalmas tanéven.
Ez jó vagy rossz?
Túl. Hát ha minden nézem jó, onnan nézem kevésbé jó. Egy pici pozitívum van, január 1-től végre valahára ugye az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásának megfelelően megérkezett ez a bértömegelés első része, ami egy kicsit talán javít a kedélyeken, de az összes többi olyan probléma, ami fennáll, a tankönyvválasztás szabadsága, a pedagógusok autonómiája, a gyermekvédelem kérdése, ami nem csak külön a gyermekvédelemnél, de a közoktatásnál is fontos. Sajnos ott annyival nem jutottunk előbbre.
Na kezdjük akkor a pénzzel, ha már a pénzt említettem, mert éppen most megnéztem a bruttó béreket, a pedagógus 1, pedagógus 2, besorolásokat, mesterpedagógus, és most azt láttam, ha jól mondom, hogy a bruttó bérek a pedagógus 1 besorolás esetén 538 ezer forint, ha jól látom, pedagógus 2-nél 555, és a mesterpedagógus 630 ezer forint, ugye bruttó bérekről beszélünk. Ez mennyire motiváló, ha így kérdezem, mert hogy azért eléggé megemelkedtek a bérek, és sokáig ez volt a fő probléma. Szóval ez nem oldotta meg, vagy nem csitította a kedélyeket?
A kedélyeket kicsit csitította, viszont van egy óriási nagy probléma. Ugye a kormány eltörölte az eddigi létező úgynevezett bértábla rendszert, és azok, amiket ön felsorolt, ezek a minimum értékek. Viszont van egy maximum érték is, tehát például a pedagógus 1 fokozatnál ott 538 ezer forinttól egészen 1 millió 70 ezer forint környékéig lehet egy pedagógus fizetése, akkor, amikor egyébként például egy pedagógus 2 az mondjuk 555 ezer forinttól kezdődik. Ilyentől kezdve azt mondjuk, egy kicsit értelmét vesztette ez az egész minősítés, meg hogy PED 1 vagy PED 2-ben vagyok, hiszen simán előfordulhat az, hogy egy pedagógus 1 fokozatban lévő kollega jóval magasabb fizetést kap, hiszen a határok azok így a végtelenség már 2,5-szeresére ki lettek
tolva. Oké, de hagyj kötözködjek már akkor egy kicsit ezzel kapcsolatban, hogy korábban azért ugye ez elég probléma volt, mert tényleg nagyon alacsony volt a pedagógusoknak a bére, és ugye akkor azt szerették volna, hogy legalább ez a 30-32%-os emelés megtörténjen, és most megtörtént, és mondjuk összehasonlítva más a közszférában dolgozóknak a bérével, nem annyira tűnik kevésnek, legalábbis ahhoz képest, ahonnan indultak.
Ez tény és való, mondjuk nem egészen ezt követeltük, hanem mi azt mondtuk, hogy legyen egy azonnal 50%-os béremelés, ennek csak ugye egy része. Mi bérszínvonalat akartunk emelni, tehát a bértáblát meghagyva, nyilván a bértábla legalsó, legkisebb fokát szerettük volna úgy megemelni, hogy aztán a többi fokozaton ez végigmenjen. Ugye itt a bértömegemelés, ez arról szól, hogy van egy X forintnyi összeg, amit szétosztanak, és nem mindenhol volt sajnos látható, értékelhető, és így egyébként a sajnos amúgy sem egységes kollégák további megosztása az bejött, mert itt pár ezer forinton is ment a megsértődés, hogy ha ő ennyit kapott, én miért csak ennyit, vagy én miért nem kaptam ennyivel többet. Egy dolgot el kell ismerni, és ez tény, és ezt egyébként a szakszervezetek kérték, hogy ha nem akarjuk azt, hogy a jelenleg előregedő pályán lévő kollégák hihetetlen további munkateher növelést kapjanak, akkor muszáj a pályakezdők bérét magasabb mértékben emelni, mert egyébként nem lesz fiatal, aki átvegye a stafétabotot a pályán, és értelemszerűen nyilván egy ekkora hiányt csak úgy lehet megoldani, hogyha minél nagyobb munkaterhet rakunk a pályán lévő kollégákra.
Mindjárt beszélünk majd a létszámról, mert ugye erről is most megjelentek a pontos számok, de hagyj utaljak már vissza arra, amire az előbb célzott, erre a bizonyos megosztásra, meg arra, hogy mennyire félnek a pedagógusok, mennyire tudnak kiállni akár a jogaikért, ugye erről is szólt ez az év tulajdonképpen, erről is. És ugye említette, hogy mennyire tudják megosztani, vagy a politika mennyire tudja megosztani a tanárokat, szóval mennyire változott ez, mármint a megosztás kérdése a fizetések megemelése után?
Hát ha hozzáteszünk egy másik elemet, ez a szeptembertől, tehát a 24-25-ös tanévtől elinduló teljesítményértékelés, akkor teljesen. Tehát olyan szinten működik már egy vélt vagy valós félelmen alapuló önreflexió a pedagógusoknál, ami azt gondoljuk, hogy veszélyes lehet, hiszen a kormány egészen abszurd dolgot mondott Maruzsa államtitkár az előző egyeztetésen, azt mondta, hogy se az oktatási államtitkárság, se a belügyminisztérium nem jövőkutató intézet, ezért nem tudtak arra a kérdésünkre választ adni, ami arról szólt, hogy azt magyarázzák már el nekünk, hogy a megállapodásban az van, amit az Európai Bizottság és a kormány között létrejött, hogy 2025. január 1-ével az diplomás átlagbérek 80%-ig föl kell zárkóztatni, ismételten továbbra is csak bértömegről beszélünk, föl kell zárkóztatni a fizetéseket. Igen ám, de ugye a teljesítményértékelés az majd csak jövő szeptembertől, tehát 2025. szeptemberétől az értékelés után lép életbe, ergo a jelenlegi jogszabályok szerint ott ugye a 80% fölött teljesítők valamilyen plusz juttatásban részesülhetnek, mert hogy ez is csak feltételes módban van, és megkérdezték, hogy az az összeg, amit itt most a bértömegemésre fordítanak, akkor azt január 1-én kiosztják a kollégák között, és a szeptemberi esetleges emelés az egy másik forrásból történik, vagy ennek a forrásnak egy részét elkülöníti a kormány, és csak a maradék részét osztja ki. Na, erről például még nem mondott semmit a kormány.
Tehát akkor sok a bizonytalanság még mindig.
Ez a céljuk, hogy teljes bizonytalanságban tartsák a kollégákat, és úgy kell például ennek a teljesítményértékelésnek az elég jelentős 24 pontot kitevő részét bevállalni, ugye semmi másról nem szól, mint hogy a kollégák ingyen vállaljanak túlmunkát, és ezt következő évben vagy kifizeti az oktatási irányzat, vagy oktatási kormányzat, vagy nem. Tehát így kell neki menniük most szeptembertől a kollégáknak.
Igen, és ugye az, hogy tényleg a tanárhiányról mindjárt beszélünk majd még, hogy ez mennyire súlyos, vagy nem súlyos, de ugye megint visszautalok, akkor két szót fel is írtam itt magamnak, hogy mindenképpen beszéljünk róla. Ez, amit mondott, az önreflexió, meg a bizonytalanság a tanárok részről. Az, hogy mennyire önreflexió azt érti ez alatt, hogy mondjuk cenzúrázzák saját magukat?
Így van.
És ez hogy nyilvánul meg? Ez mit jelent konkrétan?
Többek között nem áll ki saját magáért, nem állnak ki egymásért a kollégák. Tehát,
de mitől félnek? Mitől tartanak?
Hát többek között attól, hogy a teljesítményértékelésnek nem csak az ingyen munkája, teljesítményértékelés nem csak az ingyen munkát várja el, hanem bizony olyan szubjektív elemek is vannak benne, ami megfelelő pontszámmal díjazható, mint az igazgató értékelése, az egy pontrész. Elkötelezettség, lojalitás, de mi iránt? Ki iránt? A gyerekek iránt, az oktatási rendszer iránt, az igazgató iránt, a politikai rendszer iránt? Mi az, hogy elkötelezettség vagy lojalitás? Tehát egy csomó olyan pont van, amíg azt gondolják, hogyha én megszólalok és kiállok a saját jogaimért, akkor esetleg itt ezt mondják, hogy akkor én nem voltam lojális, ezért akkor nyilván nem fogom megkapni azt a pontszámot, amit egyébként szerintem, vagy akár a többiek szerint, a közösség szerint is az elvégzett munka alapján megérdemelnék.
Igen, csak ugye megint akkor érdekes a kérdés, hogy ha tanárhiány van, már pedig van, nem is kis kismértékű. Akkor miért tartanak attól a tanárok, hogy esetleg nem felelnek meg, vagy elküldik őket, hiszen akkor még nagyobb lenne ez a tanárhiány?
Egyrészt olyan, mert hallunk ilyen esetekről. Nyilván nem kell visszautalni, hogy a 2022 őszi esetek azért utta ugye a Kölcsei, aztán a Karinti, illetve a további ötödik kerületi iskolákból való elbocsátások. Például azért, mert vannak olyan kollégák, akik tavaly szeptember második felében, tehát 2023. szeptember második felében, akkor még nem tudva a tényleges béremelés mértékéről, azt mondták, hogy ezeket a megalázó feltételeket ők nem fogadják el, nem óhajtják ezt a jogfosztást, nem óhajtanak a közalkalmazotti jogviszonyból, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áttérni. Itt is voltak 4500-an körülbelül, akik azt mondták, hogy akkor ott befejezik és fölálltak. Végig gondolták, lehet, hogy most visszajönnének, egyszerűen Pitiáner politikai bosszúból nem engedik őket vissza a pályára. Tehát azért sajnos vannak olyan esetek, ami visszatart el lehet.
És akkor hogy szabad vágok, de ez hogy történhet meg, amit itt az előbb említett a Pitiáner politikai bosszú?
Tehát hát úgy, hogy jelentkezem pedagógusnak, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem felelt meg, nem veszem föl, ennyi. Ennyi, és nyilván ezt leírni nem merik, de például...
Tehát itt most mondjuk a kölcseis tanárokról beszélünk?
Nem a kölcseis tanárokról beszélek, itt azokról beszélek, akik szeptemberben nyíltan azt mondták, szeptember másodikban, hogy köszönjük szépen,
nem kérik
ezt a bosszú törvényt, és most valamilyen oknál fogva, nem tudom, bármilyen oknál fogva azt mondják, hogy mégiscsak visszajönnének, és azt mondják nekik, hogy nem veszik vissza őket, legalábbis ha tankerületi, tehát állami fenntartási iskolából mentek el, az állami fenntartási iskolákban biztos, hogy nem veszik vissza őket.
Igen, ez azért érdekes, ha már a tanárhiányról beszéltünk, mert hogy akkor tulajdonképpen az lenne az érdeke a rendszernek, hogy visszajöjjenek azok a tanárok, akiknek egyébként van tapasztalata, értenek a tanításhoz.
Megfelelő végzettségük is van,
arról nem beszélve.
És akkor, bocsánat, még muszáj egy fél mondatot elmondanom arra, hogy mi az az önreflexió. Uh-huh. Hajlamosak vagyunk mi csak nagyváros, illetve fővárosi fejjel gondolkodni. Azért az oktatási nevelési intézmények zöme olyan kisebb településeken van, ahol ott a kollégák nem mernek megszólni két dolog miatt. Egyrészt az ő most már egy kicsit megemelt, de eddig is azt gondolom, hogy nem megfelelő bérezése, nagyon sok ember számára ott a településen egy vágyott, biztos jövedelem. És ha ő elveszti ott az állását, nincs a közelben olyan hely, ahol dolgozni tudna. 100-150 kilométerre, meg sajnos a magyar munkavállalói lét és az egész társadalmi lét nem alkalmas, tehát egyáltalán nem mobilis munkavállalás szempontjából az ország, tehát nem lehet Nyíregyházáról mondjuk Nagykanizsára költözni, és ott egy jobb állást elfogadni, mert nagyon nehéz az ingatlanokat értékesíteni, és Magyarországon nincs olyan stabil bérlakás piac, amire azt mondom, hogy egyik településre a másikra átköltözve, gond nélkül, hosszú távon és kiszámíthatóan találok mondjuk egy olyan lakhatási lehetőséget, ami lehetővé teszi a munkahelyváltást.
Akkor nézzük már a tanár hiányt, illetve annak a mértékét, és éppen itt adás előtt beszélgettünk róla, hogy ezt a kérdéskört évekkel ezelőtt is beszéltük már, vagy nagyon sok éve különböző formákban szó volt erről, hogy nem csökken a tanárhiány, sőt, a mérték egyre inkább változik. Most néztem a legfrissebb adatokat, Tocsik Tamás is beszélt erről, hogy 16 ezer pedagógus még mindig hiányzik a rendszerből, körülbelül 4000-en idős, nyugdíjas, visszafoglalkoztatottak, és hogy mesélt arról, hogy tudnak 78 éves óvodapedagógusról, 81 éves matek tanárról.
Így van.
Szóval itt tartunk.
Itt, és még örülnek, hogyha ezt a munkaerőt megtalálják, mert nagyon sok olyan település van, például ha ódákat nézik, nagyon sok olyan kis település van, ahol egy egycsoportos óvodában jó, ha egy óvodapedagógus van, az se biztos, pedagógiai asszisztens biztos nincs, dajka vagy van, vagy nincs, tehát ott például nagyon nehéz ezt megoldani, és akkor most két dolgot, és nem kifigurázva, és nem lebecsülve azokat a kollégákat, akik nyugdíj után is visszajönnek a pályára, de egy 70-es évek végei felé, 80-as évek elején járó kollégák, ugye ezek a, hát itt a társadalmi felosztás, ezek a baby boomerek, tehát nem tegnap jöttek le itt a gyártósorról, és egy olyan alfa generációval kell nekik szót érteni, ami égésült, tehát magyarul beszél mind a kettő, de nem ugyanazt a nyelvet beszélik, és igen, lehet mondani, hogy a fizika vagy a matematikai szabály az elmúlt néhány száz évben nem változtak olyan egetverően, Igen, csak ennek a tolmácsolása és továbbítása.
Mondom, a formák, a módszerek, a digitális eszközök használata.
Így van, ezt az alfa generációt nem lehet már egy 45 perces előadással, frontális munkával lekötni, mert nem ebben szocializálódtak. És ezt nagyon nehéz megtalálni, és ráadásul frissebb adat, tehát, hogy több, majdnem 9000 nyugdíjas jött vissza az elmúlt években. Ez is ugye egy olyan beismerése a kormánynak, ami azt jelenti, hogy mégiscsak van pedagógus hiány, mert emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor az első életpályatörvényt ott 12-13-ban bevezették, ott szigorúan az volt, hogyha elérte a nyugdíjkorhatárt az illető, akkor teljesen mindegy, hogy évközben volt, teljesen mindegy, hogy végzős osztálya volt, nyugdíjazták, el kellett menni. Aztán visszajött, hogy jó, akkor 10 órába vissza lehet, aztán már 14 órába vissza lehet foglalkoztatni. Na akkor most egy évre feloldjuk, hogy akkor teljes állásba, és most már gyakorlatilag bárkit megint ugyanúgy státuszba, tehát határozatlan időre ki lehet nevezni egy nyugdíjas kollégát is. Még egyszer mondom, nem ez a rossz, csak ez is egy rossz irányba mutat, mert azt gondoljuk, hogy igen, az oktatási rendszert működtetni kell, de nagyon fontos az utánpótlás, és jelen esetben pedig nincs akkora utánpótlás jelenleg a különböző pedagógiai szakokat oktató felsőoktatási intézményekben, ami mondjuk bizakodásra adhatna okot.
Azért van a kormánynak egy terve, hogy hogyan lehet az utánpótlást megoldani, mert hogy ugye van egy olyan terv, hogy tanárnak képezhetik át az 55 év feletti katonákat. Itt ez sokakat meglepett, ez a terv, és hát úgy tűnik, hogy ez meg is valósul, legalábbis
papíron.
Majd meglátjuk. Igen, ezt akarom éppen kérdezni, hogy beszéljünk már erről, magáról az ötletről, hogy ezek egyáltalán hogy került ez az asztalra, ez a történet, hogy 55 év feletti katonák menjenek az iskolába, és hogy fog ez működni?
Egészen elképesztő az ötlet. Egyrészt azért, mert ugye már utaltunk rá, hogy a kormány kommunikációban erőteljesen benne, hogy nincs itt semmi látni, vagy nincs semmi pedagógus hiány. Akkor miért is kellene az 55 év feletti katonatisztek, altiszteket, tiszthelyetteseket az iskolákba vezényelni? Ugye többször hivatkozott elnökünket, Tocsik Tamásra, ugye ő mondta azt, hogy az egész világon erre tulajdonképpen talán egy példát ismerünk, ez a Pinochet-féle katonai hunta diktatúra, az, aki egyébként az iskolákba katonákat vezényelt. Nem tudjuk, hogy mi szükség van rájuk, azt se tudjuk, hogy egyébként milyen feladatot
Önök egyeztettek erről, vagy
semmit.
Szó volt talán?
Semmit, mi is ott a magyar közönyben megjelent jogszabálynál észlettük és vettük észre, hogy valami egészen érdekes dolog történik. Nem tudjuk, hogy most a békeharcra készül a kormány. Nyilván nem tudjuk egyelőre a létszámot, hogy hányan vannak hivatásos állományban 55 év fölött, de azt gondolom, hogy valószínűleg jóval többen, mint ány helyen mondjuk ezt a honvédelmi nevelést, mint új tantárgyat beindították.
Ez ehhez kapcsolódhat valószínűleg? Vagy?
Akár. Mivel a kormány nem mond semmit, tényleg csak a találgatás szintjén tudunk gondolkodni. Lehet, hogy mivel itt ugye nem választja ez a 55 év feletti katonatiszt, hanem őt kivezénylik, tehát nagyon sok választás lehetősége nincsen. Nem tudjuk, hogy most az iskolaőröket akarják helyettesítetni velük, vagy pótoltatni velük, vagy tényleg azt gondolják, hogy, és itt azért mentalitásbeli különbség van, tehát ha valaki eltöltött, ha 55 év feletti, gondolom nem 48-49 évesen lépett a katonai pályára, tehát egy olyan millióból jön, ahol ahhoz van hozzászokva, hogy van egy nagyon éles hierarchia, föntről jövő parancsot végrehajtunk, lefelé pedig továbbra parancsot osztogatunk. Na, hogy ez mondjuk a jelenleg alfa generációnál ez hogy működik, itt irdatlan nagy lukrafutások és katasztrófák lehetnek, és kicsit éles lesz a párhuzam, de akkor most ide venném, ugye itt a Dunaújvárosi tankerületben fölmerült esetet, hogy hát azért, ha nem tud mit kezdeni a pedagógus, vagy a pedagógus helyett bemenő felnőtt a gyerekekkel, akkor ott egészen durva verbális agressziónak lehetnek kitéve a gyerekek. És még azt sem mondjuk, hogy a katonatiszt az feltétlenül okolható, hiszen még egyszer mondom, ő egy olyan közegből jött, ahol
tehát
a parancsok rendszere van, és neki ez a terem. Ha azt mondta, hogy fekszik, akkor fekszik. Ha azt mondta, hogy vigyáz, akkor vigyáz. Azt mondta, hogy csöndbe vagy írsz jegyzetel, akkor csöndbe van írj jegyzetel. Csak a gyerekek nem így működnek.
Azért érdekes ez, amit mond, mert itt néztem a szabályozást, vagy amit lehetett olvasni ezzel kapcsolatban, és azt szerepel benne, hogy az átvezényelt 55 év feletti tiszteket és altiszteket a tankerületeknek alkalmazniuk kell, ha nincs olyan betöltetlen álláshely, ami megfelel az ő végzettségüknek, akkor az átképzésről is kell gondoskodni. Na most ezt próbáltam így lefordítani a mindennapokra, hogy ezt hogy lehet elképzelni, hogy fog ez történni, mit lehet erről sejteni, tudni, tehát hogy lehet átképezni mondjuk egy 50, nem tudom, vagy 60 éves, nem tudom, honvédet.
Fogalmunk nincs. Tehát tényleg nem tudjuk. Ez teljesen a kormány agyszüleménye. Én szerintem a gyakorlati végrehajtást ők se gondolták végig. Ugye itt fönnáll az a veszély is, hogy ő továbbra is katona marad. Tehát rá nem a nemzeti köznevelési törvény, illetve ez a bosszú törvény és annak végrehajtási rendelete lesz érvényes. Tehát fogalmunk nincs, mi alapján fogja kapni például a bérezését. Fogalmunk nincs, hogy kap esetleg bérezést arra az időre, hogy ő elvégzi valóban, reméljük nem néhány hónap alatt, hanem akkor a megfelelő idő alatt mondjuk akár egy tanárképzés, csak erre is azt mondanám, hogy azért ez egy elég éles váltás, tehát nem véletlen lett ő valószínűleg katonatiszt, mert ha nagyon pedagógus akart volna lenni, akkor ezt több évtizeddel korábban is meg tudja lépni. Én abban reménykedem, hogy talán akad egy-két olyan katonatiszt, aki valamikor pedagógusnak készült, és akkor valamiért meggondolta magát, hátha, de alapvetően azért félünk ennek a jogszabálynak a gyakorlati megvalósulásától.
Mi volt ennek mondjuk egy ilyen helyzetnek a fogadtatása a tanárok között? Van erről bármilyen visszajelzés? Vagy hogy képzeljük ezt el, amikor mondjuk van egy egyébként sok problémával küzdő tanár társadalom ilyen értelemben, és akkor jön mondjuk egy ilyen terv vagy rendelet?
Nyilván még mindig nem mindenki tud róla. Tehát egyébként a kollégák között is viszonylag nagy fokú a tájékozatlanság. Itt most azért a kollégák az év végével voltak elfoglalva, tehát nem biztos, hogy mindenkinek ez visszajött és leesett a dolog. Nyilván az állását nem féltik, tehát az állásukat nem féltik a kollégák, de hát azért ez úgy érdekes lehet. Mindenki egyelőre még óvatos és kivár. Nem tudjuk, hogy hova fog kifutni ez a történet.
Akkor hagyj egy másik téma ezzel kapcsolatban, bár ez is idézőjelben már nagy klasszikusnak számít a kompetencia mérésnek az eredménye, mert hogy itt is visszautalhatnék sok évre visszamenőleg, hogy egyre rosszabb és rosszabb, és most megint tudjuk mondani, hogy a mostani is rosszabb, mert hogy romlott a diákoknak az eredménye. Majd mondom itt a pontos adatokat, de a tendenciákat nézve azt látszik, hogy évről évre rosszabbak az eredmények. Hova romolhat még? Vagy ez mind összefügg mind azzal a problémával, amit itt beszéltünk?
Abszolút, és akkor most ide be lehet hozni a nemzeti alaptantervet, tehát a 2020-as nemzeti alaptanterv az egy abszolút múltba révedő lexikális tudásra alapozó tanterv, és a kompetencia mérés az meg az alkalmazott tudást kell, hogy mérje. Tehát nem azt, amit effektíve a gyerekek fejébe kell önteni. Itt ez a baj. Tehát, hogy az, hogy az MCC most külön osztályt és kutatási lehetőséget kapott setényi oktatáskutató egészen blödségeket mer mondani, és még utána ezt írásban alá is támasztja többek között, hogy a kompetencia a tudás az a nem tudás, hogy nem baj az, hagy fájjon a gyereknek, nincs itt szükség se iskolapszichológusra, se fejlesztőkre, se gyógypedagógusokra, se pedagógiai asszisztensekre. Ez egy olyan nagyon-nagyon rossz irány, ami akár katasztrófákhoz is vezethet, és nem véletlen, hogy ezek a úgynevezett kompetencia mérések rosszak, és akkor ebben még vegyük bele, hogy bár ez egy nagyon jó irány, hogy ezt digitalizálják, tehát ebben azt hiszem egyébként Európában, de a világon is egyedülállóan próbálkozunk, mert ez nagyon jó. Csak ugye ennek például az lenne az előnye, hogy a gyermek kitölti a tesztet, és mondjuk egy pedagógus akár egy fél nappal, vagy egy-két nappal utána már hozzá tudjon férni ezekhez az adatokhoz. Ehhez képest digitalizáció ide, digitalizáció oda, több mint egy évvel jelennek, tehát a most megjelent adatok, az a tavalyi mérésnek az eredményei, és akkor finoman csendben halkan jegyzem meg, hogy és akkor nem is minden évfolyam, nem is minden tantárgyból megért eredményét hozták, mert állítólag azok olyan rosszak, hogy még. Persze ez egy olyan bemeneti mérés volt, ami még sose volt, innentől kezdve nem fogjuk tudni például, ha jövőre ugyanezekből a tantárgyakból megint lesz mérés, nem fogjuk tudni összehasonlítani az előző éves eredményekkel.
Hogy hozzak már akkor egy érdekességet ebből, mert ugye most, hogy készültem, néztem itt az adatokat, és tulajdonképpen mondjuk a matek parkot, nagyjából hasonló Budapest, vagy akár nem tudom, a vidék Csongrád vármegye, vagy Vasmár megye, úgy ott a legjobban teljesítettek, Szabolcs-Nógrád, Borsod, ugye a legrosszabb eredmények, ezen talán kevésbé lehet meglepődni, de kiemelték itt, hogy van egy borsodi iskola, biztos találkozott ezzel, Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola, Borsodról beszélünk, a hatodikosok 230 képességponttal értek el magasabb eredményt az országos átlaghoz képest, annak ellenére egyébként, hogy az intézményhez tartozó családi háttérindex, ugye, amit szoktak mérni, hát jóval mínuszban van, tehát magyarul nyilván eléggé szegény sorsú emberek vagy családok lehetnek, és ebben az iskolában hetedikesek, nyolcadikosok is bőven az országos átlag felett teljesítettek természettudományból, tehát egészen kiemelkedő az eredmény minden nehézség ellenére Borsodban. És sokan próbálták ezt megmagyarázni, hogy ennek akkor mi lehet az oka? Mert hogy volt, aki azt mondta, hogy oké, hát a tanároknak lehet ezt köszönni, hogy annyira kiemelkedő a tanárok teljesítés.
Meg valószínűleg annak a pedagógiai programnak, ami mentén ők dolgoznak. Nem ismerem konkrétan ennek az iskolának se a pedagógiai programját, se a hátterét, de azért tudjuk, hogy ezekben a nagyon általános térségekben is vannak olyan kiemelt intézmények, ahol különböző kísérleti programokat.
Azt én sem tudom, hogy itt van ilyen
végre, azt merem feltételezni, főleg ezekben az adatokból, hogy igen, itt valószínűleg egy ilyen munka folyik, és valószínűleg az adatokból az jön le, hogy itt a szaktanári ellátottság sem probléma egyáltalán, vagy nem olyan súlyos probléma, mint mondjuk ebben a térségben egy másik kis településen.
Na de hogyha ott meg tudják oldani valamilyen formában, akkor ez nem lehet akár valamilyen minta, vagy segítség akár más iskoláknak?
Hát,
más
de hogy ne lehetne, de most hagyj utaljak vissza, amiről viszont tudunk, Erritók Nóra féle Igazgyöngy Alapítvány, ugye Toldon és környékén egyrészt nem egyik pillanatra a másikra értek el bármilyen eredményt,
program.
Így van. Másrészt tehát, hogy kérdeztem, hogy és sikerült? Tehát, hogy sikerült ezt az egész országra átterjeszteni? Nem, sajnos ott, abban a kis térségben működik csak, kiválóan, nagyon jól, de az ország többi térségében, amennyire hátrányos a helyzetű gyermekek élnek, ott semmi esmi nem történik. Tehát addig, amíg a NER gyakorlatilag csak kiadásként tekint az oktatási költségekre, mert erről van szó, sem minden csak kiadási tételekben néz, bevétel, kiadás, semmi más, tehát nem a befektetett tőkére gondol, mert a tudás az egy olyan tőke, ami hihetetlen sok mindenre lenne később használható és alkalmazható. Addig csak ilyen szórványa elszigetelt hurrá optimista jelentések vannak. Hozzáteszem, nem lennék meglepve, ha a kormány propagandában ezt az egy dolgot kiemelnék, és egyébként valóban azt az átlagot, amiről beszélünk, azt egyáltalán nem emlegetnék, és azt se fogják emlegetni, hogy sajnos Magyarországon ez a szociális olló és a társadalmi olló nemhogy nem csökken a gyerekek köznevelési rendszerébe történő belépésével, hanem még ezeken a térségeken ezen bőven nyílik ez az olló, és itt lesz az, hogy hát azért a gyerekeknek a jelentős része a 21. századi munkaerőpiacon előbb-utóbb alkalmazhatatlanok lesznek, mert az a jövőkutatók ténymegállapítása, hogy rengeteg munkát ki fog tudni váltani majd a mesterséges intelligencia meg a robottechnika. És akkor kérdés az, hogy ezek a gyerekek milyen kompetenciákkal, készségekkel, képességekkel fiatal felnőttként át tudják-e magukat úgy képezni, na nem ilyen Honvéd tisztből pedagógusá, hanem bárhol, hogy egyszerűen a munkavilágában. Mondjuk úgy, hogy azt mondom, hogy a magyar társadalom számára hasznos állampolgárok legyen bejelentett állása, fizessen rendesen adót, ez neki is jó, meg egyébként a teljes társadalomnak, és nagyon-nagyon sok létszámban azt hiszem, körülbelül majdnem 500 000 ilyen inaktív munkavállalásra alkalmas lenne, de inaktív emberé Magyarországon, akikkel egyébként valamit biztos, hogy kezdenie kéne a kormányzatnak. Ezért mondta a pedagógusok szakszervezete most már talán több éve, hogy az oktatásban fellépő válságot az csak egyszerre egy ilyen szociális programmal együtt lehet kezelni, és kellene kezelni, akkor lesz bármiféle pozitív irányban elmozdul társadalmi változás.
Egyébként, ha már a digitalizációt említette, akkor van egy kezdeményezés a kormánynak a mobiltelefonokkal kapcsolatban, amit egyébként, minthogyha megegyeznének a szakemberek ezzel kapcsolatban, a mobiltelefon használat ugye az iskolában is ennek a korlátozása, hogy ennek lenne egy komoly tiltó hatása, tehát hogy nem lehetne bevinni, használni bármilyen formában, hogy ott legyen ugye az iskolában. Ezzel mennyire ért egyet? Mert ennek is ugye ezerféle ága boga van, amit említett, hogy mondjuk az alfa generáció már gyakorlatilag el se engedi a mobiltelefont, szóval hogy ez mennyire, ezt hogy értékeli?
Egy kicsit messzebbről indulnék, ebben a tanévben ez többször fölmerült, mind az Oktatási Államtitkárság, mind a Belügyminisztérium válasza mi volt? Nincs itt semmi látnivaló, ezt az iskolák házirendjébe kell szabályozni. Semmi feladata nincs itt a kormánynak. Na, amikor ezt már nagyon elkezdik tagadni, akkor az ember agyában már elkezd mocorogni ott valami kis ördög, hogy itt valami biztos, hogy készül. Elkészült ez a törvényes, ami szerintem most már szeptembertől lassan életbe is fog lépni. Én azt gondolom, hogy egészen elképesztő, a kormány megint... Az egész NER filozófia ez jellemző, hogyha valami probléma van, azt igazából nem prevencióval, nem dolgokkal akarunk megoldani, ami esetleg humán erőforrást, ne adj Isten, anyagi erőforrást igényel, egyszerűen fogjuk legegyszerűbb megtiltani. Na de és? Ezzel mit oldunk meg? Lehet, tény és való, igen, nyilván nem lenne baj, ha többet beszélgetnének a gyerekek, de azért például ez a Covid válság és helyzet itt azért bebizonyította, hogy a gyerekeknek mégiscsak igénye volt a személyes találkozás is, mert ott ugye mesterségesen nem találkozhattak egymás, és utána nagyon megugrott azok a bulizások, a játszóterezések és egyebek, amik egyszerűen hiányoztak a diákoknak. Mi azt mondjuk, hogy a dolgok biztos, hogy nem fehérek-feketék. Egyrészt, ha már van ez a digitális oktatási stratégia, ami a 2010-es évek második felében megindult, és hozzáteszem, hogy az abban leírtak egyébként nem rosszak. Az más kérdés, hogy ebből az kormány nem sok mindent valósított meg, sőt, leginkább semmit, de mondjuk, ha arra fordítanák az energiát, hogy olyan applikációkat fejlesztenének ki, ahol a digitális tananyagok felelhetőek lennének. Ha olyan programok, telefonra letölthető programok lennek, ahol játszva elsajátíthatná a gyerek a tanulmányokat, akkor itt a kettő valahol tudna találkozni, és most tegyük félre, azt mondom, pedagógus voltam, vagy hát vagyok én is, voltam gyerek, nálunk nem volt még mobiltelefon, de ha nagyon untunk egy órát, akkor azért megtaláltuk azt a módot, hogy ne figyeljünk oda, és esetleg most ilyen klasszikus, szóval szétrókodjuk az adott órát. Tehát ez nem fog megoldani sok mindent.
De akkor mennyire értenek ezzel egyet, vagy mennyire nem? Mert ugye ebben azért mondtam, mert nagyon megoszlik a vélemény, mert ugye itt azt mondta Rétvári Bence, ugye az államtitkáról beszélünk, hogy volt egyfajta digitális konzultáció, megkérdezték a tanárok véleményét, megkérdezték az igazgatók véleményét, és a többségük szükségesnek tartotta azt, hogy valamilyen módon korlátozzák vagy szabályozzák az iskolai mobilhasználatot, mert hogy eltereli a diákok figyelmét, nehezíti a tanár munkáját. A másik vélemény pont az ellenkezője, mert hogy nagyon sokan meg azt mondják, hogy épp hogy segít, mert hogy ott egy csomó applikáció, amit a gyerekek szeretnek, tudják használni, épp hogy leköti a figyelmüket. Szóval melyik igaz ebből, vagy melyiket kéne használni, vagy majd az iskola megint megoldja.
Mind a kettő, bár ugye Rétvári államtitkár szavait erős kétségekkel tudom fogadni, mert az a baj ezekkel a felmérésekkel, hogy soha senki nem látja őket. Egyrészt kiküldenek, hol a krétán keresztül, hol itt ott, teljesen elbújtatva olyan kérdéseket, amire aztán pedagógusok egy része válaszol, fogalmunk nincs, mert nem látjuk, hogy mekkora része, válaszol valamit. Ez általában úgy szokott, hogy nekik van egy elképzelésük, van egy gombuk, aztán ahhoz varrunk egy inget vagy kabátot, mert ők a saját elgondolásaiknak és ideológiáknak a megerősítésére tesznek fel olyan irányított kérdéseket, amik félig már, vagy talán egészen azok, hogy állítások. Tehát ebben azért én nem hiszek. Nyilván van ilyen. Találkoztunk mi is olyan igazgatóval, aki nagyon büszke volt, hogy ők már a szülőkkel is megállapodtak, és tök jó, és a gyerekek nézzék meg, leadják mindig a telefonjaikat, aztán amikor finoman megkérdezik, hogy megnézte, hogy milyen telefonokat adnak le, akkor volt egy kis döbbenet, mert hát bizony a gyerekek fifikásak, behoznak egy régi, több évvel ezelőtti telefont, azt leadja, és ugyanúgy van a zsebébe.
Szóval,
legfőjebb még arra kényszerít gyereket, hogy még inkább stikában csinálja
a hülyeségeit.
Önmagában egy tiltásnak szerintem sosincs értelme. Tehát annak lenne értelme, hogy preventíven mondjuk először egy osztályfőnöki órán, aztán itt tudtam, hogy beszélgessünk arról, hogy a digitalizációnak milyen hatásai vannak a mi életünkre, a gyerekek életre, hogyan lehet ezt egyensúlyban, egészségesen kezelni. A gyerekek nem hülyék. Tehát megértik, tudomásul tudják, és ha azt mondják, hogy most tedd el 10 percre a telót, és figyelj rám, mert most akkor jegyzetelsz, meg beszélgetünk. Utána azt mondom, hogy vedd elő a telódat, és amit most megbeszéltünk, ellenőrizd le, mit értettél meg belőle, itt van ez az applikáció, ez a feladatot nyisd meg, old meg, akkor ez megoldható lenne. Nyilván egyébként ebben azt gondolom, hogy a pedagógus társadalomnak is van hova fejlődnie, mert nem mondtuk, hogy előregedő pedagógus társadalomról van szó, azért a digitalizáció nem minden kollégánknak az erőssége. És akkor finoman fejezem ki magam, hogy ugye a digitális oktatási stratégia egyik alappontja, ami nem valósult meg, az, hogy az ország legkisebb településére is olyan erős internetet, wifi hálózatot elvinni, hogy a gyerekek valóban esetleg tudják ezt használni. Visszautalok egy picit a kompetenciamérésre, számtalan olyan helyről kaptunk visszajelzést, hogy ilyen 8-10 részletbe tudták a gyerekek megoldani, mert elment az internet, lefagytak a gépek, lefagyott
tehát
a
egy
program.
Bonyodalom
tehát, hogy adódott. Nagyon sok bonyodalom van. Tehát mondjuk egyszer mondom, egyébként az ötlet jó, az irány jó, csak ehhez megint a feltételrendszert kell olyan stabilan megteremteni, hogy ez aztán egy sokkal gördülékenyebb folyamattá tudjon válni.
Így a beszélgetés végére még egy témát, egyetlen egy témát mindenképpen szeretnék megkérdezni, hogy ez mennyire egyedi eset, vagy mennyire nem ugye borzolta a kedélyeket annak a Sárkeresztúri általános iskolának az esete, ahol a pedagógus hát verbálisan, ahogy fogalmaztak itt a sajtóban, bántalmazott egy 9 éves kislányt. Ugye nagyon-nagyon sokáig, olyan szinten, hogy a kislánynak már öngyilkossági gondolatai voltak, és a botrány csak azután robbant ki, miután ugye a szülők felvételeket készítettek, mert senki hiába tettek és fordultak bárhová a tanár ellen, nem is hitték el, hogy ez megtörténhet, és akkor a szülők ugye titokban felvételeket készítettek, és mikor ez nyilvánosságra került, akkor robbant tulajdonképpen ez a bomba. Szóval, hogy mi ugye főleg a gyerekekről beszélünk most, de ez hogy lehetséges, hogy egy ilyen megtörténik? Ez mennyire egyedi eset? Vagy mennyire úgy kell erről beszélnünk, mint egyedi esetről?
Hát ennyire brutálisan én csak remény tudom, hogy egyedi eset. De
mennyire találkozott ilyen esetekkel? Vagy hogy kérdezem, mert
ennél
hogy ez annyira
finomabb, ennél finomabb formája nyilván voltak. Néha a pedagógus azt gondolom, hogy olyan poénnak szánt megjegyzéseket enged el, ami már lehet, hogy nem helyén való, de ez egy olyan tipikusan, tehát ugye a hangfelvételeket meghallgatva, én is végighallgattam többször, egészen elszörnyűködtem. Tehát ez egy olyan célzottan egy emberre irányuló, fókuszáló ilyen verbális abúzus volt, ami teljesen elfogadhatatlan, de erre megint azt tudjuk mondani, hogy a pedagógusok szakszerete több mint egy évtizede szajkozza azt, hogy ez az irány rossz, nincsenek megfelelő pedagógusok, nincsen megfelelő felsőoktatásba bekerülve olyan alkalmassági vizsga, ahol ezek kiderülhetnek. Tovább megyek. Nem tudom, hogy ez a kolléga fiatal pályakezdőként milyen volt. Gyanítom, hogy ez egy középkorán túllévő pedagógus, aki elfáradt, aki kiégett, semmilyen segítséget nem kapott a kolléga sem. De az egyébként minimum elvárás lenni, és itt megint az a szánalmas az egészben, hogy nem az a probléma az oktatási irányításnak, hogy ez megtörtént, hanem az, hogy kiderült. És ez az őszintén nagy probléma, és ide be lehetne kapcsolni a gyermekvédelmet, hogy van egy gyermekvédelmi rendszer, ami ugye a mi kollégánk is azt mondták, ha azt az 1997-es gyermekvédelmi törvény bötű szerint működhetne, akkor az egy teljesen használható jó dolog lenne, de nem működik. És ez a tipikusan az a dolog, hogy hiába vitték el az igazgató és az osztályfőnök tanácsa ellenére, hál' Istennek, pszichológushoz a gyereket, hiába írt a pszichológus egy szakvéleményt, ezt mindenki annulálta és figyelmen kívül hagyta.
De ez hogy lehetséges?
Hát úgy, hogy a problémákat legjobb a szőnyeg alá söpörni, Isten ments, hogy a szájára vegyék az iskolát, mert akkor az problémát jelent, ez megoldás jelent, és tudja, mi a legnagyobb tragédia? Az, hogy ezt a kollégát most elbocsátott, oké. És mi a garancia, hogy jövőre egy másik iskolába nem folytatja, vagy kezdi el ugyanezt a magatartást?
Mehet át egy másik iskolába, hát és semmi nem tiltja.
Se fegyelmi nem volt ellene, se rendőrségi eljárás és bíróítélet nincs ellene, semmi. Azt mondja, hogy én vagyok Gipsz Jakab, jöttem tanítani szeretnék, ha végre jött valakinek van pedagógus végzettsége, föl fogják venni, és nyilván majd ki fog derülni, hogy ki merre meddig, mivel itt ugye csak egy torsz hangot hallottunk, semmiféle nevet nem ismerünk, semmi garancia nincs arra, hogy akár a Dunaújvárosi tankerületben, akár bárhol máshol ez a felnőtt, mert én ezt pedagógusnak se tudom nevezni, megint gyerekek közé menjen, és esetleg iszonyú rombolást végezett. Így nyilván a 9 éves kislány Emma volt kiemelve. De itt az egész osztályt verbális agresszió.
Igen, mert ellene hangolta.
Több éven keresztül. Tehát az lenne mondjuk a minimális elvárás, hogy jövő tanévben ennek az osztálynak egy olyan állandó iskolapszichológus segítője legyen, akik azt gondolom, hogy itt van mit feldolgozni, és segítse feldolgozni.
Ha a szülők nem veszik föl ezeket a beszélgetéseket,
akkor az egészből semmi.
Soha ki sem derül ez a történet, ön szerint?
Hát ha végighallgattuk azokat a felvételeket, mindegyiket, amit most itt az RTL híradó nyilvánosságra hozott, ugye benne, hogy a gyerekek olyan szinten voltak megfélemlítve, itt már megfélemlítésre beszélünk, hogy elhangzik az a mondat, hogy kezed, lábad, eltöröm, meg kiváglak én, és akkor megkérdezi a pedagógus az osztályt, hogy mondtam, hogy nem, nem. Tehát hol, mikor derült volna ki? És tényleg itt ez a probléma. Mi ezt jelezni fogjuk a Klebelsberg központ felé, július 3-án szerdán ugyan sztrájktárgyásra megyünk, de biztos, hogy meg fogjuk kérdezni Maruzsa Zoltán államtitkárt, hogy mit óhajtanak tenni, hogy az ilyen ügyek egyrészt ne legyenek, másrészt pedig én azt gondolom, hogy az iskola igazgatójának és a tankerület vezetőségének óriási felelőssége van abban, hogy ezt az egészet megpróbálták eltusolni, majd föl vannak háborodva, hogy amikor nyilvánosságra kerül, akkor azt meri állítani a tankerület, hogy ha mi nem hozzáfordulok, miért rögtön a sajtóhoz. És amikor a szülő megmutatja, hogy több mint 2 hónappal ezelőtt írt egy levelet, ami válasz nélkül maradt, az igazgatóról folyamatosan lepattan, akkor miről beszélünk még?